Müllner Dóra vagyok, ez itt az Ízlés szerint, ahol az ízeké a főszerep. Legyen a beszélgető társam profi vagy amatőr vendéglátó, biztos, hogy beszélgetünk főzésről, bevásárlásról, alapanyagokról, receptekről és ízélményekről. Csörrennek evőeszközök, koppannak kések, koccannak poharak, serceg az iradék a serpenyőben sülő hús alatt, hisz a beszélgetések helyszíne épp úgy lehet egy konyha, mint egy bár, vagy épp egy borászat, piac, de akár egy kedvenc étterem is. Kinek-kinek? Ízlése szerint. Az ízlés szerintben mai beszélgetőtársam Wolf András.
Na, megjöttünk a Bundelbe.
Emlékszel arra, amikor először léptél be?
Az nem most volt.
Hát sejtem.
Az már nagyon-nagyon régen
gyerek
volt.
Gyerek voltál?
Gyerekként is jártam a Bundelbe, bár arról nem nagyon vannak emlékeim. A legemlékezetesebb első belépésem az a Vicigman vacsora volt még az őskorban. Akkor még versenyezgettem én is, mint hagyomány és evolúció.
Hány éve voltak?
Hát 20. Mindenki mesélt a Gundelről, hogy a Gundelba belépni egy ilyen nagyon különleges dolog, és áthatja egy ilyen megfoghatatlan, nem tudom, hogy nevezem, áhítat, múlt. És én akkor ezt nem nagyon éreztem, és amikor most átvettük a Gundelt, és először beléptem, és elkezdtünk valósan dolgozni, akkor tényleg átjött. Úgy minden a helyére került. Ugye ez egy 130 éves épület, nagyon nagy múlttal, és nagyon nagy felelősséggel, hogy itt lakott a Gundel család, és amikor az állatkertet építették, akkor döntöttek úgy, hogy a Városligetbe kell egy étterem.
Belépünk?
Persze, persze. Ugye itt van egy fogadótér.
És Gundel János.
És Gundel János, és Gundel Károly. Mind a ketten nagyon-nagyon fontos, illetve Gundel felesége is nagyon-nagyon fontos, hiszen ő volt az, aki magát a Gundelt üzemeltette. Gundel Károly ugye a Gellért szállót vitte, és az operatív munkát a historikák szerint a felesége vitte nagy részt. Ugye nekik volt 13 gyerekük, ennek fontos jelentése van számunkra. Tehát, hogy ha valakinek van 13 gyereke, és ebben az épületben lakott, akkor valószínűleg ez a hely nagyon-nagyon gyerekbarát volt, hisz nem tud más lenni. És ez egy fontos üzenet, és ez egy fontos dolog, amit tovább kell vinnünk. Tovább megyünk, ugye a belső tér az teljesen átalakult, sokkal lazább, egész nap élőzene van. Van egy bárzongoristánk, aki 45 percet játszik, és van egy női cigányzenekarunk, akik 15 perces mini koncertet adnak. Ugye mindenhez tartozik valami történet, és a női cigányzenekarnak is ugye Cinkapanna a sztoria, és amint látod, ott van egy fiáker.
Aha.
Az étterem közepén, azon játszik a zenekar. A régen az Andrássy úton laktak ugye a leggazdagabbak, és amikor a hintójukon jöttek a Vigalmi negyedbe, a Városligetbe, akkor a fiákerem mögöttük jött a saját zenekaruk, ezért került a fiákerbe magába az étterembe, illetve a kávéházi részbe. Ugye historikusan a Gundel az egy nagyon nagy kerthelység volt, ilyen ezer férőhelyek. Így van. Így van. És volt egy nagyon pici étterem rész. Persze az épület maga pont ugyanekkora volt, meg ugyanúgy nézett ki, de maga a kerthelység volt a volumen. Ugye a Gellért szállót is azért vették át, hogy a nyáron itt dolgozó személyzetet át tudják teleltetni. Tehát ugye a Gundel három részből állt régen a Gundel időszakban. Mindenki megtalálta a saját pénztárcájának és igényének megfelelő szolgáltatást, és ezt is szerettük volna visszahozni a Gundelbe, tehát ugye a kert lesz a leglazább rész, ugye van a kávézó rész, ahol nincs abrosz, nem egy ilyen feszengős, tehát akár egy Gundel palacsintára is be lehet ülni, vagy ebédelni, és akkor van az éttermi rész, ami pompadur zsolnaival van terítve, egy kicsit elegánsabb, ott három-négy fogásos menüből lehet választani.
Itt közben már elindult a élet.
Van, így van, ugye reggel 9 órakor nyitunk, ez is egy nagy változás a Gundel életében, hogy van reggeli, és akkor itt bevezünk a konyhába. Igen. Igen, ez egy hatalmas, hatalmas nagy ház.
Wow, kívülről nem is gondolná az ember, hogy micsoda háttér van.
Ez nagyon komoly.
Ugye ez a főkonyhai rész, ez jelen pillanatban három részre van osztva, illetve négy részre. Itt van nevezett húspályának, köretpályának, hidegkonyhának, ugye itt a tálalófult, és itt van még egy nagy helység, csak mivel a hallgatók ezt nem látják. Itt van egy kis helységünk, egy ilyen 250 négyzetméter, ez a cukrász tálaló, és itt lesz a hidegkonyhai
Hidegkonyhai rész.
Ha hallgatok, ha hiszik, ha nem, akkor itt éppen előttem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gundelpalacsinta
van. Így van, korán reggel van, és már gundelpalacsintát esznek, de hát a gundelban mit is ennénk, hanem...
Ez a klasszikus gundelpalacsinta, amit én most látok?
Így van. Természetesen dolgoztunk rajta, hogy a legjobb formájában tudjuk megmutatni magát a gundelpalacsintát, de az eredeti receptbe nem nagyon nyúltunk bele, a technológiát finomítottuk.
Van titok?
Nagyon jó minőségű alapanyag. Ez szerintem így mindennek az alapja is.
Jó csoki.
Jó csoki, jó dió, jó lekvár.
Tehát bárki el tudja tenni egyébként?
Bárki.
Tehát, hogy bárki tud magának jó gundelpalacsintát csinálni?
Bárki tud.
Mi a palacsinta titka? Na, akkor
a palacsinta titka, hogy hagyjuk állni, pihenni a tésztát egy éjszakát. Sokkal kevesebb liszt kell bele. Ettől nem egy ilyen gumis, nyúlós palacsinta lesz, hanem egy nagyon lágy, nagyon laza palacsinta tésztát kapunk.
És nálatok is elszakad az első?
Nem.
Pont ezért nem.
Így van. Így van, és akkor itt van egy söntés része, ahol az italokat készítik, és hátul van a cukrász termelő, ahol rengeteg süteményt készítenek a kollégák.
Hánykor indul egyébként az élet itt a konyhán?
Reggel 8 órára érkeznek a kollégák, és... Este 10-11 óráig van nyitva, vagy akkor megy el az utolsó kollega, és itt van a legendás kert, ez is kapott egy erős ráncfelvarrást. Ugye rengeteg állat került föl a kertbe, ugye majmok, kismajom, nagymajom, bagoly.
Oly, igen.
Ugye,
vannak flamingók, nézem én őket, egy tigris jön velem szembe, őket azért mindegyiket bronzszínben képzeljük el, és a sok helyről ismert elefántok begyűjtöttek a gundelbe, mert
így
ugye
van.
Volt egy idő, amikor a város tele volt az elefántokkal.
Igen, ez a 90-es években volt, és hát 6 darabot sikerült tereznünk belőle, de hát... Várjuk a jelentkezőket, hogyha valakinél esetleg még lapul egy elefánt, akkor azt nagyon szívesen fogadjuk. Ugye az elefánt a gundelnek a emblematikus jelképe állata. Majd elkészül a gyerekeknek a játszótér, és lesz kutyaétlapunk, mert hogy a kert az kutyabarát lesz, és úgy gondoltuk, hogy akinek kutyája van, az úgy bánik vele, mintha a saját gyermeke lenne. Ezt te tudod.
Melengetik a szívemet ezek a szavak.
És hogy készülünk egy kutyus étlappal, ahol a kutyusnak is tudsz rendelni ebédet.
Mit képzeljek el a kutya étlappon?
Lesz csirkemell, só nélkül főtt rizssel, és lesz borjú comb főtt tésztával, és prémium szárasztáp is. Kutya mérettől függően lehet rendelni adagot. Természetesen ez nem az étterem fő koncepciója, hanem ez egy... plusz kedvesség a kutyatulajdonosoknak.
Leülünk itt a kertben egy kicsit.
Üljünk.
Emlékszel az első ízre? Milyen konyha volt otthon?
Otthon? A nagymamám nagyon édesen főzött, ezen összevétel lerakott minden cukorral, csak ő az édes ízvilágot...
Tehát a paradicsomleves az édes volt.
Édes volt, így van.
Túros csusza?
Az is. Ami nagyon megragadt, az a kelt beigli, azt sose felejtem el, és vannak ilyen klasszikus családi fogások, amik nekem így az alapot adják ízben, például anyukám sóletje, a húsleves, teljesen alap dolgok, tehát hogy mi se... avokádóhabot ettünk lazacsal meg kaviárral. Ugye klasszikus háziasszony konyhát vitt nagymamám is, és anyukám is. De hogy volt egy gurmé vonal is, ugye apukám is vendéglátással foglalkozott, nagyon szerettek jót tenni szüleim is, meg a nagyszüleim is, és nagyon sokat jártunk étterembe.
A vendéglátással foglalkozott, az mit jelent?
Neki cukrász az alapvégzettsége, de hát a gyerekkoromat nem ezt töltötte ki, tehát akkor már nem cukrászként dolgozott, hanem egészen mással foglalkozott, de a vendéglátás szeretete az megmaradt. Tehát a nagymamámik nem voltak gazdagok, de minden vasárnap étterembe ebédeltünk. A horvát vendéglőbe, meg volt a nyugdíjas része a Royal szállónak hátul, és oda jártunk ebédelni, és akkor tettük somlói galuskát,
Talán egyszer voltunk a Gundelbe is, aztán később a Vörös Sárkány étterem. Édesapám gyerekkori barátja volt az akkori üzemeltető, a Kassai Gyuri. Én akkor még a Birorral is nem tudtam, az később.
Ha valaki nem tudná, a Vörös Sárkány volt az első kínai Budapesten.
Így van, és hogy hát ez a 80-as években nagyon nagy különlegesség volt, hogy ilyen ízvilágú ételeket, meg ilyen alapanyagokat lehetett kóstolni, és nekem ezek így meghatározóak az életemben. Nem azt mondom, hogy ez indított el a gasztronómiában, de hogy így visszagondolva meghatározó.
Na de akkor mi indított el?
A lustaság. Nem én voltam a legszorgalmasabb tanuló az iskolában, és ugye döntést kellett hozni, hogy elmegyek érettségizni, szerzek egy érettségit, aztán lesz belőlem valami, vagy kitanulok egy szakmát, és esetleg majd megjön az eszem, és akkor bármit tanulhatok tovább. Tehát nem volt konkrét elképzelésem arról, hogy na, én már pedig szakács akarok lenni, amúgy cukrász szerettem volna lenni.
Édesapád miért?
Igen, és hogy a könnyebb ellenállás az az volt, hogy az édesapám abban az iskolában tanított, ahova én felvételiztem, és aztán így beszippantott a gasztronómia, de hogy ez nem volt evidens és egyértelmű.
Beszippantott a gasztronómia, ami mit jelent, hogy akkor ott egyszer csak a tankonyhán, vagy az elméleti órákon?
Hogy nem, az elméletből semmi. Tehát az akkor se nagyon érdekelt, amit ma már nagyon bánok. Tehát a mai fejemmel sokkal jobban oda kellett volna figyelni kémia órán, és akkor sokkal könnyebb dolgom lett volna az elmúlt 20 évben. Nem kellett volna újra tanulni, de cukrász szerettem volna lenni. Ez egy kísérleti iskola volt, két szakmák tanítottak, vagy szakács cukrász, vagy szakács felszolgáló szakot lehetett választani, ugye, mivel én cukrász szerettem volna lenni, azért evidens volt, hogy szakács cukrász szak, és aztán bekerültem a konyhába, meg bekerültem cukrászüzembe, és így nagyon gyorsan éreztem, hogy a cukrászat az nem az én világom, túlságosan monotonnak tűnt akkor. Bementünk egy nagy üzembe, és nem, a tésztaposzton voltam, és hétfőtől péntekig túros táskát hajtogattam reggel 8-tól délután 5-ig. Jó. Ebben így nem nagyon találtam kihívást. Ma már sokkal izgalmasabbnak látom a cukrászatot, de akkor a konyha sokkal izgalmasabb volt. Ez persze szerencse kérdése is, illetve édesapám közbenjárása is, hogy bekerültem Révész József mellé, ahol nagyon kemény iskolában volt részünk mindannyiunknak. Ő egy nagyon-nagyon kemény, nagyon szigorú, nagyon határozott. Tehát a Gordon Ramsay az, amit a tévében látunk, az kismiska hozzá képest. Nem volt fizikai bántalmazás, meg mentálisan nem tiportak bele a föl. Kaptunk kőkeményen, és daraboltunk. Rengeteget daraboltunk, de hogy csukott szemmel bármit azóta is, bárhogyan. És szerintem ez az alap, hogy a kést megtanuljuk kezelni, és ott azt nagyon-nagyon megtanultuk, meg a rendet nagyon megtanultuk, meg hogy tisztán dolgozzunk, meg hogy nagyon gyorsan dolgozzunk, és precízen. És utána elindultam így a tanulói ranglétrán fölfelé, aztán majd később szakácsként, de hogy ott a munka becsülete és hatása az úgy megalapozta szerintem így az életem nagy részét.
Hogyan tovább?
Ott maradtam még szakácsnak, ugye ez a Gambrinus étterem volt, ami már nincs is, sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, ez így van rendjén. Ha visszagondolok azokra az ételekre, amit akkor főztünk, akkor kicsit mosolygok magamban rajta. Tehát a séfirodában ilyen nagyon kuráns dolgok voltak elzárva, mint mandarin konzerv, spárga konzerv, kagyló konzerv, hát ugye akkor még nem jött
minden
minden nap. Később már hetente egyszer Bécsbe kimentek a metróba vásárolni.
És az is óriási
és dolog. Óriási dolog volt, tehát nem jött minden nap hús, meg zöldség. Tehát a robúrral hozták a zöldséget, és akkor hétfőn jött a gomba, meg a bélszín. Minden hónap 6-án, úgyhogy egy más világ volt, mást kellett megtanulni, másképp dolgoztunk, de dolgozni megtanultunk, az nem változik.
Hogyan finomodik az a fajta konyha, amit te viszel, vagy hogyan változik, mi változtatja? Mondjuk utaztál, és akkor onnan hoztál be valamit.
Mindig érdekelt a gasztronómia, az utazás, mindig ettem, folyamatosan ettem, kutattam, néztem, kísérleteztem, rengeteget hibáztam, és hogy ezekből a hibákból iszonyatosan sokat lehet. Akkor fiatalok voltunk, ugye nem volt senkinek családja, és összejártunk séfek, tehát esténként.
Ki a korosztályod? akinek még a neve úgy ismerős lehet a hallgatóknak, akikkel így összejártam.
Ez egy picit későbbi korszak, de ugye a Takács Lajos, a Varjú Vili, Ádám Csabi, nem akarok senkit kihagyni, Bicsár Attila, persze nem mindenkivel jártunk össze, de együtt versenyeztünk, Szél Tomi, Sárközi Ákos, tehát szerintem, ha nem is vagyunk barátok mindenkivel, nem beszélünk minden nap, nem találkozunk, csak nagyon-nagyon ritkán, minket azért összeköt valami.
Hát a gasztroforradalom, nem?
Kinyílt a világ. Kinyílt a világ, és volt egy olyan szemlélet, meg egy olyan csapat, aki ennek motorja volt. Ugye én utána a Bogbiszóba kerültem.
Hát akkor Bíró Lajos nevét itt nem tudjuk megkerülni?
Igen, igen.
Ezt nem is akarjuk?
Nem, mai napig nagyon-nagyon jóba vagyunk, sűrűn beszélünk is. Nekem ő ilyen gasztronómiai második apám, ő egy fontos része az én életemnek, vagy az az egész időszak meg csapat. Ugyanazokkal a hibákkal, hiányosságokkal indultunk neki, és ugyanazokat a hibákat közösen követtük el, rontottuk el.
Mit jelentenek ezek a hibák, amikor azt mondod, hogy hiba?
Hát körülbelül olyan, mint a... Nem hiba ez. Ez egy fejlődési fázisa az életének az embernek. Hát mi is szerettünk volna még rárakni valamit a tányérra tök fölöslegesen, meg még rápakolni, meg mi is azt gondoltuk, hogy mindent nem cúvidolni kell, meg hogy avokádó nélkül nem lehet lecsót főzni, persze mondtam egy baromságot, de hogy ezeket a hibákat saját magunk elkövethettük, és ez egy nagyon jó dolog, hogy ezeket úgymond büntetlenül elkövethettük, hisz a közönség az pont ugyanilyen csapongó és tudásmentes, vagy kis tudással rendelkező volt, mint mi, és ezért együtt örültünk a saját butaságainknak is.
Tehát lehetett azt mondani, hogy egy érdekes kísérlet.
Nagyon jó volt. Egy nagyon-nagyon jó időszak volt, és nem szoktam a múlton gondolkodni, meg nem szoktam felhozni, hogy jaj, de hiányzik valami, és pont a srácokkal beszélgettük valamelyik nap, hogy egyetlen egy dolog hiányzik, az a pazarló kísérletezés a saját költségünkön persze, tehát a Bíró Lajos elment és vett egy Vagyú Vélszint 100 000-ért, most a 2000-es évek közepéről beszélünk, tehát ez egy nagyon nagy pénz volt, és mi minden pénzünket ételre, alapanyagra költöttük, hogy kísérletez, és a cég is, és a Lajos is, és mindenki. És hogy ez egy olyan felgyorsult tudásbázis biztosított nekünk, amire szerintem szüksége van minden fiatalnak.
És ez most nincs?
Ehhez kell egy motor, és a motornak nekünk séfeknek kell lenni. Tehát, hogy ez egy feladat.